Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal Rudolf Gergelyt köszöntjük nagy szeretettel, korábbi válogatott labdarúgót, illetve az M4 Sport szakértőjét. Azon gondolkoztam, Gergő, hogy készült-e veled olyan interjú, olyan beszélgetés, ami úgy nagyjából összességében próbálja megvilágítani a te pályafutásodat.
Sziasztok, igen, készült már jó pár, hát akár szöveges cikk, akár ugye tévében is, vagy interjú kapcsán beszéltem erről, de igen, volt már jó pár ilyen tényfeltáró interjú.
Akkor gondolom már végig gondoltad, mert nem tudom, hogy vetettél-e ilyesfajta módon számot ezzel, hogy ha mondjuk ilyen legeket nézünk, akkor tudsz olyat mondani, hogy mi volt eddig a legjobb és a legrosszabb döntésed, ami itt a pályádon végig kísért?
Legjobb döntés? Szerencsére sok jó volt. Talán az első legjobb döntésem az, amikor Nancy-ba szerződtem. Tehát,
én erre tippeltem volna.
Igen, tehát ezzel kezdeném talán. Vagy talán édesapámnak volt a legdőbb döntése, hogy elkezdett valami futballozni, mikor még nagyon gyerekek voltunk. És hát az enyém talán igen ez, amikor Nancy-ba szerződtem. 13-14 éves voltam. 14 évesen mentem ki Nancy-ba. Hát itthon fociztam Nyíregyházán. Egy elég virgonc, meg gangster gyerek voltam, tehát minden rosszaságban benne voltam is. Hát szüleim akkor annó a Debrecen ugye nem megy túl nagy távolságra volt tőlünk, nagyon, már akkor is nagyon jó csapata volt a Debrecennek, és szerettem volna oda menni, mert több csapattársam is készült oda, és hívták őket, és kérdeztem szüleimet, hogy főleg apukámat, édesapámat, hogy ha engem hívnának, engedne. És annyi volt a válasz, hogy szó se lehet róla. Úgyhogy ez volt az első, és ekkor jött egy utánpótlás válogatottba játszottam. Aztán pont Nyíregyházán voltunk egy tornán az akkor Jonathan kupán, és a csapatból az egyik legjobb voltam a tornán. Tényleg nagyon jól ment a játék, sok gólt szereztem, és ekkor
azt kerestem. Bocsánat, azt rosszul tudom, hogy akkor amikor kezdted a pályádat, akkor még nem támadóként szerepeltél, hanem védőként?
Igen, ez egy nagyon kor, tehát 5-6 éves koromban kezdtem el középhátvédként a pályafutásomat, és hát, mint ellentétben sok más labdarúgó, vagy általában ami szokott ugye történni, hogy tehát előről jönnek ugye hátrafelé a játékosok, tehát csatárból lesz középpályás, középpályásból védő. Én ellentétesen, tehát én nagyon fiatal koromban voltam, igen, középhátvéd, egész pontosan. Utána voltam középpályás, középső középpályás. Játszottam utána bal szélsőt, ugye a csapatunkban nem volt ballábas, és hát én azért úgy ballábam, nekem a ballábam sem volt úgy túl ügyetlen, sokat foglalkoztam külön is vele, és akkor legyek én a bal szélső. És annyira jól ment ezen a poszton, hogy utána ott ragadtam, és később pedig, hát Nancy-ba lettem már igazából igaz ilyen középcsatár, ott ugye a felnőtt csapat 4-4-2-t játszott, és innentől kezdve a fiatal csapatok is ugye átvették ezt a szisztémát, és 4-4-2-t játszottunk, úgyhogy a két égből az egyik mindig én voltam elől, aki játszott.
Igen, de azt elhallgattad, hogy mi volt a legrosszabb döntés.
De ha a legrosszabb döntés, szerintem nagy titkot nem árulok el Diós Győrbe szerződni, tehát az egy nagyon, nagyon rossz döntés volt sajnos. Nem is igazából itt, nem is, tehát nem magával a Diós Győri döntés volt a gond, hanem az előtte lévő időszak, tehát az a helyzet, hogy lett volna egy olyan normális menedzser, akiben megbízott az ember, és aki ugye nem a saját érdekeit nézi mindenek előtt, hanem esetleg, nem tudom, számomra egy üzlet, mert a játékosokat ma már ugye üzletként tekintik, és eladandó portékaként, az nálam egy, azt jelenti, hogy mindenkinek jó. Tehát egy jó üzlet, az szerintem mindenkinek jó. Nem az van benne, hogy mindent nekem, és akkor... Szóval, hogyha lett volna egy ilyen menedzser, aki esetleg úgy segíti a karrieremet, ahogy szerintem az lehetett volna, meg amikre később tudomást szereztem, amit esetleg nem mondanak egy játékosnak, amiről nem tud, és hogy én se tudtam róla, akkor vehetett volna egészen más irányt ez a dolog. Hozzáteszem, nem vagyok elégedetlen a karrieremmel, tehát onnan, ahonnan indultam, amilyen lehetőségeim voltak, amiket túlmentem, abszolút nem vagyok elégedetlen, tehát félreértés ne essék. A Diósgyőr sem, hogy mondjam, egy rossz döntésnek mondanám, nem voltam képben az ott jelenlegi állapotokkal, tehát akkor gyakorlatilag akkor vett át egy olyan tulajdonos, aki nagy reményeket fűz a klubhoz, és hát azért rengeteg pénzt tölt bele, tőlem várták azt, hogy megváltsam a világot. Egyedül, tehát hogy nem egy egyszerű helyzetbe csöppentem, talán én se gondoltam, kapkodtam az a helyzetet, már szeptember volt, és kapkodtam, már szerettem volna minél hamarabb egy klubot találni, ahol játszhatok, mert csak telt az idő, ugye nyári alapozást nem csináltam. Nekem mindig is fontos volt az, hogy jó erőbe legyek. Nyári alapozást nem csináltam, sérülésből mentem oda, úgyhogy tényleg minden összejött ahhoz, hogy ez egy olyan sikertelen év legyen.
Szerintem fogunk még erről is beszélni majd egy picit a későbbiekben, de ugye ha már szóba került Nancy, abban egészen biztos vagyok, hogy nyilvánvalóan meghatározó élmény volt, nem csak a pályafutásod szempontjából, hanem egész egyszerűen ugye egyébként is ugye nagyon hosszú időt töltöttél ott, ráadásul az életednek nyugodtan mondhatjuk, hogy egy meghatározó szakaszában. Mit adott neked ez a labdarúgáson kívül?
Nézd, rengeteg mindent. Első körben talán a nyelvet mondanám a legfontosabbnak, mert azért a csapattársakkal ugye, nyilván tudtunk kommunikálni angolul, de a legfontosabb az volt számomra, amikor kikerültem, hogy franciául megtanuljak, hiszen ugye, minden azon alapszik, tehát akkor értem meg a futballpályán, azon kívül is úgy mindent meg tudjon kommunikálni az ember, és az első év az nehezen telt, tehát teljesen más volt, mint amit mondjuk itthon megszoktam a nyíregyházi kis csapatnál, tehát tudni kell Nancyról amúgy, hogy már akkor is Franciaország egyik, hasznos már a legjobb akadémiája, de akkor is az első kettőben volt, tehát vagy az első, vagy a második. Ugye ez rengeteg minden alapján nézték az akadémiát, valamint az, hogy hány játékos tud adni mondjuk a felnőtt csapatnak az akadémiája a csapatnak, és akkor is, tehát rengetegen voltak, akik szerettek volna ide bejutni, és nagyon nagy volt a rosta, és tényleg a legjobbak kerültek be, tehát ha most megnézitek, csak most a Barcelonában Lenglé, például a Nancy akadémiájáról került ki, de nagyon sok játékos van a spanyol, olasz és angol bajnokságokban főleg, akik ugye a francia akadémiákról kerülnek ki. Első évben amúgy ez nagyon nehezen sikerült, tehát borzasztó nagy ugrás volt amúgy a magyar képzéshez képest, tehát nem árulok, tehát elég sokat is voltam sérült, olyan fizikális dolgokat csináltunk ott, amit itthon nem is hallottunk még. Ugye én technikailag itthon nagyon jónak számítottam a korosztályomban, de még válogatott szinten is. És amikor először felhívtam apukámat, aki rengeteget foglalkozott velem, akár itthon is egyénileg, mondta neki, hogy én vagyok az egyik legrosszabb technikailag a csapatban. És hát kérdezte, hogy ez hogy lehet? Hát mondom, apa, amíg itthon mondjuk esetleg kocogás vagy állásba kellett átvenni úgy a labdát, itt teljes sprintben. Tehát teljesen más az intenzitás, és tényleg egy év volt az, mire az ember felvette azt a ritmust is, megszokta. Hozzáteszem, például a mozgáskoordinációm nagyon rossz volt a többiekhez képest. Voltunk így egy páran a csapatban, volt egy belga srác, akinek hasonló gondjai voltak, és külön elfogtak minket, és elvittek minden csütörtök, nagyon jól emlékszem, minden csütörtök délután, nem voltam úgy csapatedzés, de elvittek minket egy atléta edzőhöz, aki kifejezetten ezzel foglalkozott. Egy év alatt rengeteget fejlődött, és utána az egyik legjobb mozgáskoordinációm nekem volt a csapatban. Tehát gyakorlatokat megkértek, hogy mondjuk mutassam be, mert nekem annyira felfejlődött ez. Tehát annyira tudatosan, minden játékosra egyénileg odafigyelve fejlesztettek mindenkit, és hát rengeteg barátot szereztem, de igazából itt jött rá az ember arra, hogy a futballban nagyon jó barátságok is kialakulnak, viszont fél évente, évente változik az ember, és elmegy, és tehát, hogy egy nagyon nehéz élet amúgy ez a futballistáké. És hát nyilván a futball az, amiben a legtöbbet adott. Tehát, végig mentem az összes korosztályon, utána pedig a felnőtt csapatban egy évet töltöttem el. Tehát nem gondolom azt, hogy esetleg profi futballista lettem volna, hogyha mondjuk nem kerülök ki a Nancy-nak az akadémiájára. Tehát hihetetlen, tényleg mindenre megtanítottak minket, tehát mindenre felkészítettek, akár technikai szinten, akár fizikálisan, mindenkinek egyéni programja volt, akár taktikailag, tehát azt úgy kell értelmezni, hogy azt hiszem pont a 16 éves korosztályban volt az már, hogy két évet töltöttünk, tehát két éven kint vannak Franciaországban a korosztályok, és két, ez alatt a két év alatt, amit az U16-ba töltöttünk, ez alatt átvettük például a játékrendszereknek a többségét. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk 3-4 hónapig megtanultunk egy játékrendszert játszani, és utána mondjuk ugrottunk a következőre. Tehát rengeteg mindent megtanultunk, a fegyelmezettséget, tehát nem tudom, elmeséltek egy ilyen történetet, ez a junior csapatban volt, ilyen 18-19 évesek lehettünk, csak azért, hogy érzékeltessem, hogy milyen szabályok voltak amúgy a csapatnál, meg milyen rend és fegyelem. Évvége közeledett, és ez volt az a korosztály, ahol már ugye vagy profi szerződést kap az ember, vagy akkor itt vége az akadémiai képzésnek, és akkor mindenki mehet, amerre lát. Mondjuk hárman kaptunk profi szerződést, amit már úgy azért március-április környékén lát az ember, hogy ki az, aki profi szerződést kap, ki az, akivel már tárgyalnak, és ki az, akivel nem. És hát a többieket már annyira nem érdekelte ugye az egész, tehát mindegy volt, hogy kikapunk, vagy nem. És az edzőnket ezt nagyon bosszantotta, és elmondta az egyik mérkőzésünk előtt, pont Sosóba mentünk, akkor még ott játszott például Jeremy Menez, aki ugye később Róma, Milánba is futballozott, és egy nagyon jó csapata volt a Sosónak, tehát mindig nagy csatákat vívtunk velük, hogy ahány góllal kikapunk, annyiszor 50-szer 100 métert fogunk futni meccs után. Nem vettük komolyan, tehát nem gondoltuk azt, hogy tényleg megcsinálja, 5-2-re kaptunk ki egyébként, ez délután 3-kor volt, és akkor mondta, hogy rendben, srácok, akkor este 8-kor a pályán találkozunk. Kimentünk 8-tól 11-ig futottunk 156 darab 100 métert időre, tehát 20 másodpercet, 20, bocs, 25 másodpercet kellett lefutni, 6-tal futottunk többet, mert 6-szor a kapusok nem értek be időre. Két srác nem jött el amúgy, tehát ők nem mondták, hogy ők nem jönnek el, őket nem érdekli. Mondta az edzünk, hogy akkor légy szíves, mondjátok meg neki, hogy az utolsó két hónapi fizetésüket meg fogják kapni, de többet ide beletegyék a lábát, tehát nem engedik be őket. Eljöttem ugye a két srác, hétfőn meg akartam még csinálni ezt a futást, mondták neki, hogy köszönjük, mehettek, tehát nem kell. Következő hétvégén kikaptunk 3-1-re, akkor lefutottuk a 100-at, onnantól kezdve pedig nem kaptunk ki végig. Ez csak azért, hogy érzékeny, tehát hogy volt egy fegyelem, meg volt egy olyan tisztelet, tényleg a futball iránt, meg egymás iránt, amit ezért kevés helyen tapasztalom az emberben.
A francia bajnokságot,
ugye? Bocsánat, hogy ez ebből nyilvánvalóan kiderült, meg elmondtad, hogy a futball tekintetében azért tényleg elég sok mindenre felkészítettek, de ugye arra is tettél már egy utalást, amit aztán megtapasztalhattál, hogy valóban milyen egy futballista élete, meg milyen a légiós élet, hogyha úgy tetszik ez magyar szemben, lehet, hogy így kell inkább mondanunk. Erre mennyire készítettek fel Franciaországban, hiszen nyilvánvalóan, ahogy te is mondtad, híresen az egyik legelismertebb akadémia Nancy, a játékosnak ezekre a feladataira mennyire készít fel az ottani?
Bocsánat, ezt akarnám kiegészíteni egy gondolattal még, hogy ami Franciaországban például az egyik legfőbb erőség, nem csak az utánpótlás képzésben, hanem a bajnokságban is, az a kulturális sokszínűség. Tehát, hogy nyilvánvalóan egy csomó olyan nációval, egy csomó olyan emberrel találkozol, az olvasztó tégely miatt, mármint Franciaország olvasztó tégely jellege miatt, amit esetleg máshol nem tapasztalhatná. Tehát ugyanez a kérdés, amit Ádi feltett, hogy mennyire készített fel az életre, ezzel kiegészítve.
Jó kérdés. Tehát nyilván az ember nagyon felkészíti az életre, hiszen rengeteg mindenkivel találkozik, rengeteg kultúrával találkozik. Tehát tényleg volt itt ugye főleg ugye az afrikai gyarmatokról, akár Szenegál, Kamerunból, ugye nagyon sok játékos. Voltak olyanok, akik már Franciaországban születtek, ők teljesen más, nyilván teljesen más kultúrával rendelkeztek, már nem elfelejtve az ő hagyományaikat. Voltak, akik ugye Afrikából érkeztek, és tényleg volt olyan csapattársam, aki annyira szegény körülmények közül jött, hogy nagyon durva volt ezt megélni, meg meglátni. Volt olyan csapattársam 16 évesen, akit leigazoltak, nem tudott írni, olvasni. Például ő óriási hátrányban volt, voltak ilyen koordinációs feladatok, létráztunk ugye rengeteget, és meg volt szabva, hogy nem tudom, például a fehér létránál jobb lábadat rakod le, a balnál a sárgát. Óriási hátrányban volt, és nem tudta ezeket a feladatokat megcsinálni, pont emiatt a dolog miatt. Volt olyan csapattársam, nem volt zoknia, tehát nekem szüleim mindig úgy küldtek vissza nyáron, hogy akkor vettünk nem tudom hány pár zoknit, és akkor abból adtam nekik, mert volt nagyon jó barátaim lettek, és volt, akinek nem volt zoknia. Volt olyan, összem pont Algír csapattársaim, akiknek, nem tudom, hétvégén én játszottam volna az egyik barátjuk helyén, és lerúgtak edzésen, amiatt, hogy ne tudjak játszani. Tehát rengeteg mindent megtapasztal az ember, és hát ha valami, akkor ez a légiós élet, meg egy ilyen akadémián eltöltött év, nagyon megerősíti, úgy minden téren az ember.
De akkor algériai barátaid nem voltak nagyon.
Nem. Hozzáteszem, ők azért nagyon nem voltak ilyen barátkozósak, tehát ők a sajátjaikkal voltak úgy inkább jóban.
De arra fel tudnak készíteni, amit aztán később egy interjúban olvastam tőled, és nagyon jól határozza meg szerintem azt, hogy mit jelent valóban ugye egy futballistának az élete, aki valóban profinak áll, hogy soha sincsen az embernek teljesen kicsomagolva a bőröngye.
Ez abszolút így van. Tehát nekem volt például Olaszországban, amikor a Genovából Bariba igazoltam, feleségem végre talált egy munkahelyet, amúgy ő építész, és végre találtunk neki egy munkahelyet, ahol elkezdett tudni dolgozni, és egy hete volt ott, aztán egy délután felhívtam, hogy na figyelj, akkor most szóljál, hogy akkor most mégsem mennél, és hogy most megyünk amúgy Bariba.
Tehát, hogy igen, egy 1000 kilométerrel délre, nem?
Így van. Tehát ugye Olaszország egyik pontjából, tehát az majdnem az egyik legészaki pontból a legdélibbe. Tehát. És akkor így, hát hirtelen nem tudta, hogy mi van, mondom, figyelj, gyere haza, mert hogy nem sokára indul a gépem, addig haza kell nekem is érnem, összepakolni, és akkor megyünk, költözünk le Bariba. Tehát megvalóban így van, hogy elég nagy fordulópontok vannak, tehát egyik pillanatról a másikra sok minden eldőlhet. Tehát például a Panathinaikosba is úgy igazoltam le, hogy emlékszem, itthon voltam, a svédek ellen játszottunk azon az ominózus meccsen, ahol megvertük őket, és előző éjszaka, tehát azt hiszem, nem is tudom, melyik nap voltam, de az a lényeg, hogy előző nap még a Panathinaikosnak az ügyvédje még Telkiben járt, akivel egyeztettünk, mert ugye utolsó napok voltak az átigazolási időszakból, és emlékszem, éjszaka, szem fél kettőkor világított a telefonom, már a görög újságírók megtudták, és már megszerezték a telefonszámom, és már hívtak, hogy mondjak már valamit. Nagyon örültem neki így mérkőzés előtt éjszaka, hogy amúgy se aludtam olyan túl jól azon az éjszakán, ugye eleve a mérkőzés miatt sem, meg úgy, amik történtek előző nap. Úgyhogy igen, tehát a futballista élet szerencsés az, tehát ezt is mindig elmondtam, hogy szerencsés az, hogy ha az ember olyan városban tudja le az egész karrierjét, ahol mondjuk született, ahova kötődik, ahol a barátai családja van, tehát az iszonyú szerencsés egy olyan futballista.
Csak ez az, amire nem tudom, hogy felkészít-e bárki egy fiatal futballistát, meg alig ha szerepel a vágyálmai között, vagy alig ha gondolkodik ezen egyáltalán valaki, amikor készül arra, hogy na akkor igen, most már lassan itt az ide, hogy profinak álljak, és valóban akkor kezdjünk bele ebbe a labdarúgó pályafutásba.
Úgy gondolom, a sport amúgy sok mindenre felkészít. Én mindig mondtam a csapattársaimnak is, tehát amellett, hogy az ember jól tud focizni, nem árt, hogyha nyelveket elsajátít. De sokkal könnyebb barátokat szerezni, közösségbe bekerülni. Én Olaszországba igazoltam így, hogy gyakorlatilag januárban dőlt el ugye a sorsom. Júniusban csatlakoztam a csapathoz. Én az alatt az idő alatt én az olasz tanulására fordítottam az időt, és gyakorlatilag úgy mentem, hogy mindent értettem. Beszélni azért nem nagyon tudtam készség, tehát mentek dolgok, de mindent értettem. Ez alapja volt annak, hogy az olaszok, tehát megint egy olyan nyugat-európai ország, ahol nem szívesen beszélnek más nyelvet az olaszon kívül. Ugyanez elmondható a franciákról, és hát ha az ember nem érti az olasz, nagyon nehezen tud beilleszkedni. És én azáltal, hogy értettem, sokkal könnyebben be tudtam illeszkedni a csapatba, csapattársakkal tudtam beszélni, el tudtam intézni olyan dolgokat, akár a városban, bankban, vagy bárhova, ahol ment az ember, hogy aki nem beszéli a nyelvet, az nagyon nehezen tudja. És Nálam például tehát a Magyarországra érkező légiósoknál is ez, nekem ez nagyon nagy hiányérzetet ad, hogy nem is erőlködnek azon esetleg, hogy megtanuljanak magyarul, tisztelet a kivételnek. Nyilván a magyar nyelv nem egy egyszerű nyelv, de szerintem egy alapdolog lenne az, hogy az ember kicsit legalább az alapdolgokat értse, hogyha már
magyarul. Az is benne lehet, hogy szerintem a legtöbben azért tranzitországként tekintenek Magyarországra, akik légiósként a futballban ide érkeznek. Ugye óriási a különbség, hogyha mondjuk a kézilabdázók között körbenézünk, bár ez is inkább talán a lányokra jellemző, hogy ők azért sokkal inkább belevetik magukat a magyar tanulásba.
Igen, abszolút így van. Hozzáteszem, volt olyan csapattársam, aki mindent értett magyarul, és egy kicsi fáradtságon múlik. Tehát azért néhány légiós elég hosszú ideje van itt ahhoz. Nem azokra gondolok, akik esetleg egy fél éves vagy egy éves szerződést kötnek, hiszen ők tudják, hogy tovább állnak, kész. De aki mondjuk egy több éves, hosszú távú szerződésben gondolkozik is abban, hogy itt marad Magyarországon, az azért vehetné szerintem a fáradtságot ahhoz, hogy tudjon kommunikálni legalább alapszinten magyarul.
Az előbb már említetted, hogy a menedzserekkel nem mindig volt felhőtlen a viszonyod. Amikor Nancy-ba kiszerződtél, és utána, amikor hazajöttél Debrecenbe, annak mennyi, vagy abban mennyi szerepe volt egy közvetítőnek, egy ügynöknek?
Sajnos volt szerepe. Hozzáteszem, nyilván a menedzserek, én úgy gondolom, hogy szükséges rossz a futballunknak. Volt köze menedzsernek. Hozzáteszem, ez a menedzser például sajnos azóta már nem él, de nem volt aláírt szerződésünk, hanem semmi ilyesmi. Úgy mentünk ki Nancy-ba, édesapám jött velem, hogy tehát közösen egy vonaton kimentünk, és mondta apukám, hogy nyilván minden rendben talál, minden úgy van, ahogy azt ugye elmondta. Gyakorlatilag egy vadidegen, mert egyszer találkoztunk vele, eljött hozzá Nyíregyházára, mondta, hogy ez a lehetőség, elmondta, hogy milyen lehetőség van, és hogy akkor, tehát, hogy apukám kijött velem, megnéztük, de már ott kezdődött, hogy nem akarta lefordítani a szerződést, amit aláírok. Apukám egy elég hevés vérmérsékletű, hozzáteszem, én is örököltem tőle ezt, és hát majdnem leütötte ott, azt mondja, mi az, hogy nem akarod lefordítani, hát ne hülyéskedjél, már a fiam jövőre múlik ezen, hogy képzeled ezt? És utána a következő az volt, hogy kivitt minket, ja igen, nem, ugye Nancy-nál megfeleltünk, ketten voltunk ott magyarok, Nancy-nál megfeleltünk, szerződést akartak nekünk ajánlani, és őt pedig nyilván nem akart, tehát nem akarták kifizetni, nem volt élő szerződésünk vele, megkapta azt a dolgot, amit ugye meg kellett a Nancy-tól, de ez, azáltal, hogy a Nancy többet nem akart kifizetni, el akart minket vinni onnan, és Svájcba voltunk. Ugye a másik játékos Dancs Roland volt az, aki utána ugye ekkor került a Grasshoppershez, én pedig a Sionnál voltam próbajátékon, meg is feleltem, mehettem is volna oda, de én úgy éreztem, hogy 15-16 évesen még fiatal vagyok ahhoz, hogy mondjuk egy másik akadémiára, tehát láttam, összetudtam hasonlítani a két akadémiát, a Nancy akadémiát, meg a Sionit, ég és föld volt a kettő. Tehát én még szerettem volna fejlődni, úgy éreztem, hogy Nancy-ban jobb helyen leszek, és elmondtam neki, hogy hiába megfeleltem, meg biztos, hogy nagyon jó ícionban, de én egyenlőre Nancy-ban szeretnék tovább maradni. Hát a Nancy-ban szeretnék tovább maradni, akkor a lakásában laktunk, tehát nála éltünk, akkor így kitett az utcára 15-16 évesen, és akkor, hát akkor menjen haza úgy, ahogy akarod. Úgyhogy, ja igen, és bocsánat, előtte alá akart iratatni velem, mert üres A4-es papírt, szóval, de tényleg ez volt, hogy kirakott így az utcára, és akkor, hát nem emlékszem pontosan, hogy tudtam visszamenni, azt hiszem Nancy-ba mentem vissza, mindenkit kérdeztem, emlékszek, hogy vasútállomáson előtt jártam már, de azért az ő lakása Lozánban volt, és hogy most onnan hogy jutok el Nancy-ba vissza, úgy elég necces volt az a nap. Nem tudom pontosan, azt hiszem vonattal sikerült valahogy visszakeverednem, ha jól emlékszem, és hát ugye Nancy-ban meg eléggé megharagudtak ránk emiatt. Tehát ők is úgy gondolták, hogy nyilván mi is menni szeretnénk, holott nekem nem volt ilyen kérdés a fejemben, tehát én mondtam, hogy vissza szeretnék menni, de emiatt azon a nyáron én októberben tudtam megint visszamenni Nancy-ba, mert ugye ők úgy gondolták, hogy akkor mi megyünk, tehát mi nem akarunk itt maradni, és hogy mi megyünk akkor másik csapathoz. Úgyhogy eltelt október tudom pontosan, 12-én, ha jól emlékszem, mentem vissza Nancy-ba, addigra dőlt el. Amúgy voltak magyar családok, tehát akikhez, hogyha nem volt mérkőzésünk a hétvégén, mindig ki tudtunk menni. Hát még magyarok között voltunk, kicsit otthon éreztük magunkat, talán nagyon kedvesek voltak velünk, és ügyes-bajos dolgainkba segítettek, tehát nagyon aranyosak voltak, és rajtuk keresztül ülvelük beszéltünk, tartottuk a kapcsolatot, és hát mondtuk, hogy én szeretnék visszamenni, úgyhogy végül is nagy nehezen vissza tudtam menni Nancy-ba, de sokáig úgy volt, hogy nem fogok visszatérni.
Azért ez egy vérfagyasztó, meg vérlázító igazából, amit elmesélsz, hogy hirtelennyiben egy tínédzser sráccal kapcsolatban ilyet meghúzni, és van egy olyan érzésem, hogy ez valószínűleg az ő esetében sem az első, és nem is az utolsó ilyen történet lehetett.
Biztos, hogy nem. Tehát szerintem rengeteg ilyen van, amiről nyilván az emberek nem tudnak, mert ezt azért kevesen reklámozzák meg. Meg nem ezt az oldalát látják a tévén keresztül, az újságunk keresztül, a médián keresztül az emberek. Tehát van egy ilyen oldala, és ezek, amiket el lehet esetleg mesélni. Tehát rengeteg dolgon kell átmenni annak szerintem egy futballistának, ami abszolút felkészíti az életre, meg a légiós életre, visszatérve a kérdésetekhez. Tehát ezek a dolgok, amikor olyan helyzetekbe kerül, ahol egyedül van, és meg kell oldania, de ezek igazán szerintem azok, amik így felkészítik az életre, aminek szerintem egy átlag magyar srácnak fogalma sincs.
Hát ez abszolút. És akkor gondolom, hogy te ezen a ponton meg is szakadt az együttműködés ezzel a menedzserrel.
Nem értem, nem az úriember szót használtad.
Igen, ezen a ponton megszakadt. Abszolút, igen. Hát még volt, azt hiszem, egy telefonhívása édesapámmal, aki közel állt szerintem az agyvérzéshez, mert eléggé mérges volt ezután rá, és hát nem olyan túl szép szavak hagyták el a száját, és na, onnantól kezdve így van megszakadt. Szerencsére amúgy a kapcsolat vele.
Na hát, és akkor elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor hazatértél, és ugye jött a debreceni időszak. Egyáltalán hogyan alakult az, hogy te Nancy-ból visszaigazolsz Magyarországra?
Felnőtt csapatban játszottam, amúgy az első évünkben 5-en játszottunk fiatalok már a felnőtt csapatban, és nagyon jól is ment a játék. Megnyertük a Francia Liga kupát, vagyis az előző évben. Volt egy nagy törés ott bennem, amikor ugye mi végigjátszottuk a Liga Kupa mérkőzéseket. A Liga Kupa nem egy olyan óriási nagy kupa, tehát ott, ugye, ott van a bajnokság, a Francia Kupa és a Liga Kupa. Bocsánat. A Liga Kupa is azért egy nagy elismerés, de ugye hát nyilván ott is a fiatalokat játszották, és mi végig meneteltünk ugye a döntőig, és a döntőben pedig az edző odaadta ugye a döntőt lejátszandó mérkőzést ugye az öregebb játékosoknak, minket megkirakott a keretből. És én nagyon mérges lettem, és nagyon megharagudtam rá. Amúgy se szívlelt annyira engem magyarként, mert azt tudni kellett, hogy Bölönaci bácsi, amikor edző volt ott, ő hozta ezt a játékost Uruguayból, ő igazolta, aki később nekem ugye a felnőtt csapatnál az edzőm lett. És hát Laci bácsit nem annyira szívlelte, úgy gondolta, nem annyit játszott esetleg, mint amennyit neki kellett volna, és emiatt engem sem, mert tudta, hogy belőle Laci bácsival én nagyon jó kapcsolatot ápolok, és nagyon tisztelen felnézek rá. Ezáltal én sem voltam a szívecsücske ennek az edzőnek, úgyhogy úgy éreztem, eljött a váltás ideje. Akkor jött a debreceni lehetőség. 8 éve voltam már Franciaországban ugye egyedül, nem volt olyan egyszerű ez a 8 év, mint ahogy most pár történetet elmeséltem belőle, úgyhogy egy kicsit úgy vágytam is haza, és akkor ugye én 2007 környékén Debrecen Magyarország legjobb csapatának számított. Szerintem ezt nyugodtan kimondhatom, és hát nem volt kérdés az, hogy mondjuk, hogy ha hazatérek, akkor ezért egy nívós csapathoz szeretnék igazolni.
Igen, akkor, és akkor itt volt egyébként más opció, vagy gondolkodtál-e bármi másban, amikor eljöttél Franciaországból?
Volt opció Németországban egyébként tapogatózások voltak, hasonló volt Belgium, ahova próbajátékra kellett volna kiutazni, nem is tudom, nem egy túl neves csapathoz. Voltak Magyarországról többen, akik felhívtak is, és akik kerestek, úgyhogy, de végül Debrecen lett, aminek mégis tehát jó döntés volt ez. Ez a második jó döntés.
Itt gondolkoztam azon, hogy akkor, amikor mondogatod, hogy milyen posztokon szerepeltél, hogy nemrég olvastam Carlo Ancelottitól egy nyilatkozatot, hogy kettő poszt az nagyjából az ő pályafutása alatt, ő edzői pályafutása alatt kiveszett. Ugye az egyik, ez a Seconda Punta, a második csatár, vagy a mindenféle árnyékéknek, meg mindennek nevezték itt Magyarországon. A másik pedig a klasszikus irányító, a tízes. És te azért a pályafutásod során mind a kettő poszton megfordultál, nem? Itt Debrecenben is például, amikor visszatértek, akkor ez a második csatár poszt, ez viszonylag gyakran játszott pozíció.
Igen,
volt.
Ja, tehát ez volt a legjobb hely, ahol éreztem magam. Talán Horváth Ferinél szerettem a legjobban játszani ezt a posztot, mert ő azt mondta nekem, azt csinálsz, amit akarsz. Gyakorlatilag nyilván támadásba értette, tehát hogy oda megyek, ahova akarok, abszolút szabad kezet adott nekem, és én ezt nagyon élveztem. Tehát hogyha volt egy olyan középcsatár, aki körül lehetett tehát elmászkálni és labdát kérni, és szerettem minél többet a labdával találkozni, akkor ez abszolút az én posztom volt, ez az árnyékék, tehát imádtam ebben a pozícióban játszani.
És Debrecenben végül is ennek is volt köszönhető, hogy ennyire sikerült folyamatosan előre lépni, és ennyire jól teljesíteni, hogy ott megtalálták a helyedet viszonylag korán?
Debrecenben egy nagyon jó társaság alakult ki, tehát hogyha az edző, esetleg Bandi bácsi, aki másik nagy kedvencem amúgy, mint edző Magyarországon, mert de ő is hasonlóan azért szabad kezet adott a támadásokban. Ha nem mondott volna semmit a meccs előtt, olyan volt akkor a csapatunk, hogy felmentünk volna a pályára, és megnyertük volna a meccset, mert tudtuk, hogy mit kell csinálni, tudtuk, hogy kinek mi a feladata. Talán nem is volt, talán egyszer fordult elő még a karrieremben, hogy azt érezzem meccsek előtt, hogy tudtam, hogy meg fogjuk nyerni ezt a meccset. Tehát annyira biztosak voltunk magunkban, annyira egy jól kialakult társaság volt ott, annyira jól működött minden, hogy nem volt kérdés az. Néhány meccsünk volt, egy Videóton ellen, egy Győr ellen, ahol esetleg kérdéses volt az, hogy mondjuk nem fogunk győzni. De a többi mérkőzésen tudtuk azt, hogy nyerni fogunk. Tehát annyira jó volt ez az időszak, annyira jó társaság volt, hogy kevés ilyen volt ugye utána a karrieremben sajnos.
Hát és a koronát azt tette föl, amit Ádi viszonylag közelről átélt veletek, a Bajnokok Ligája szereplést, mert hogy ugye ő volt az egyik kommentátor, aki közvetítette azokat a csoportmecseket. Itt kíváncsi vagyok, hogy melyikőtök hogy emlékszik vissza arra a 2009-2010-es szezonra.
Játékosként nyilvánvalóan gondolom, hogy az a pályafutása csúcsának kell lenni, hogy a Bajnokok Ligájában játszottál, meg aztán ugye meghatározó szerepe is volt, gondolom én, a Fiorentina ellen szerzett góloknak, hogy aztán ugye a szériába kerültél.
Igen, így van. Mondjuk szerintem a selejtezőkön is az, ahogy játszottunk, és az, ahogy továbbítottunk, hát talán legemzékezetesebb, nyilván a Fiorentina ellen lőtt góloknak, de az, hogy az utolsó meccsen, a Levski ellen, itthon játszottunk, és Józsika lőtte az első gólt, én a másodikat. Ugye nem kis gólokat szereztünk, tehát a Józsikáé sem volt az. A kinti meccsen a Bodnár Laci, tehát teli stadion előtt, és bejutottunk a BL-be. Tehát nekem amúgy az volt a csúcspontja, hogy na, most már akkor bent vagyunk, és gólt rúgtunk, és haza, itthon a Nemzeti Stadionban, és hát az volt a fénypont. Nyilván utána a többi mérkőzés az, hogy játszik egy Liverpool, egy Lyon ellen, Fiorentina ellen, tehát a Fiorentinában azért olyan játékosok játszottak, mint később amúgy a Frey, ugye, aki akkor a Fiorentinának a kapusa volt, Genovába igazolt, csapattársak lettünk, és egy szobában is voltunk amúgy a nyári alapozáson, aztán beszélgettünk pont ugye erről a BL menetelésről, tehát náluk is játszott egy Mutu, Gilardino, tehát egy Vargas, tehát olyan játékosok voltak náluk is, akik ellen, tehát örömszámba ment az, hogy az ember játszik. Ezek voltak olyan mérkőzések, ahol akkora volt a különbség nyilván egy Debrecen meg egy Fiorentina között akkor, hogy az ember nem volt különösebb stressz bennünk, mert ugye tehát a Fiorentinának kell nyerni, rajtuk volt a nyomás, és mi abszolút szabadon mentünk ki. Tehát ezek voltak a legjobb meccsek.
Hát ezt nem csodálom, hogy erre így emlékszel. Viszont utána megint csak egy ilyen nagyon érdekes kanyar, meg egy ilyen csavar következett a pályafutásodban, legalábbis amit itt a sajtóból le lehetett venni, mert itt azért elég komoly kavarodás volt ezzel az Ajax Genova tengellyel, hogy akkor most hova is szerződsz, kinek van igaza, ugye itt akkor Filipovicsal, mintha lett volna egy kis vita.
Egy aprócska. Nem, sajnos elkövettem azt a hibát, hogy volt menedzserem, tehát lehet jobban jártam volna, nyilván ezt nem fogjuk soha megtudni, de jobban jártam volna akkor, hogyha mondjuk nincs menedzserem, és hát úgy tudok elszerződni máshoz. Mint utólag kiderült, nem tudom, mi az, amit el lehet mondani, vagy mi az, amit esetleg nem.
Bármit.
Jó. Az a lényeg, hogyha szerintem az embernek ugye nincs menedzsere, akkor esetleg több információja kerül hozzá, többen keresik meg. Ha egy játékosnak van menedzsere, nyilván akkor minden hozzáfut be, és ő pedig szeret.
Bocs, de ugyanakkor nyilván ez azzal is jár, hogy ha több információ kerül hozzá, akkor az sokkal inkább el kell, hogy vonja a figyelmedet, nem? Tehát olyan dolgokkal is foglalkoznod kell, amikkel futballistaként nem feltétlenül.
Lehet, hogy így van, de akkor te válaszolsz, tehát te dönthetsz a sorsodról. És amíg van menedzsere, gyakorlatilag hiába gondolod azt, hogy mondjuk te saját magad döntesz a sorsodról, ez nem így van. Tehát ő már előre eldönti. Tehát az az információ kerül csak el hozzád, ami neki jó. És neked nyilván valamilyen szinten előrelépés, de lehetne attól, tehát sokkal jobb, és te dönthetnéd el, hogy mi legyen a sorsod. Ehhez képest az a baj, a futballisták nincsenek tisztában ezzel, és úgy gondolják, hogy a menedzser az a legjobbat akarja nekem. Nyilván vannak, lehetnek olyan esetek, nem tudom az összeset. Az a lényeg, hogy tehát az én karrieremben, hogy lett volna egy olyan menedzser, aki nem a saját érdekeit, nem tudom, hogy van-e egyáltalán, nézi előtérbe, akkor biztos, hogy másképp alakulhatott volna dolgok. Volt egy érdeklődés a Fiorentinától is, tehát ugye két meccsen két gólt szereztem ellenük, és de ez is csak utólag jutott el hozzám, mikor aláírtam Genovába. Tehát emlékszem, Czak Sándorral beszéltem még, mert a mérkőzés után, amikor gólt szereztünk az itthoni meccsen, a gólszerzők, Cvitkovics Peti, azt hiszem Adamu, Koulibaly, meg én kaptunk egy-egy üveg, egy ilyen 10 literes unikumot, amire ráírta, hogy gratulálok nekem a második gól szerzőjének, ez lett Czak Sándor, és én felhívtam megköszönni, aztán szóba került, tudtam azt, hogy ő ugye a Fiorentinánál valamilyen kapcsolatban van.
Elnökségi tag.
Igen, és hát nyilván mondta, megkérdezi, hogy van-e róla szó, mert az ember úgy valamit sejt, meg hal, megkérdezte, de ilyen információt, titkokat ugye nem árulnak el, tehát nem tudott segíteni, úgymond ebben.
Igen, hát utána az Ajax az akkor mennyire volt képben? Vagy ez hogyan zajlott a színfalak mögött? Mert ugye itt kijött Magyarországon például az a hír, hogy te az Ajaxhoz igazolsz, aztán végül nem.
Igen, tudod, a menedzserek nagyon jók vannak az újságírókkal, tehát gyakorlatilag azt írnak le, amit ők kérnek azáltal. Úgyhogy valóban szó volt róla, meg tárgyaltunk. Én ezt többször elmondtam már nekik is, hogy ugye egy fél éves szerződést ajánlottak nekem. Nekem egyedül ezzel volt a problémám. Egy Luis Suárez játszott ott akkor a csatárposzton, meg a Pantelics. Ez júniustól mondjuk, vagy januártól mondjuk májusig tartó szerződés, az ember, amíg beilleszkedik, új nyelv, tehát új minden, nem egy olyan egyszerű helyzet. És én egy olyan időszak után voltam, ahol itthon megnyertük a bajnokságot, kupát, egyedül volt olyan válogatott összetartás, ahol én voltam egyedül hazai futballista, tehát a többiek már mind külföldön játszottak, akkor BL-be játszottunk, gólt rúgtam, abban az évben legjobb játékos voltam itthon, tehát gyakorlatilag itthon mindent elértem, amit tudtam. És most elmenni fél évre, és esetleg fél év után, ne adj Isten, egy sérülés, vagy nem játszik az ember, mert nyilván egy Suárezt könnyebb értékesíteni, mondjuk, mint egy dengem, aki egy senki, úgymond a holland bajnokságban, nyilván nem fogok játszani, és egy fél év után meg kerülök egy olyan helyzetbe, ahol most megint akkor mi lesz. Tehát én ezt nem akartam bevállalni, és én annyit szerettem volna, hogy a szerződésem ne fél évre szóljon, hanem teszem fel másfél évre, hogy legyen időm bizonyítani. Azért fél év alatt, de igazából 5 hónap alatt egy folyamatosan, ugye a holland bajnokság akkor is ment, pont a Breda ellen játszottak egy kupa meccset akkor, csak emlékszem, akkor ült össze az elnökség, hogy akkor na most adjunk-e másfél éves szerződés neki, vagy nem. És végül úgy döntöttek, hogy nem, úgyhogy mindentől kezdve számomra azban volt, hogy akkor az Ajax nem.
Itt ugye a Genoánál te nem tartottál attól, amikor végül is mellettük döntöttél, hogy azt azért lehetett tudni akkor a Preciosi féle csapatról, hogy mindig egy hatalmas kerettel dolgozik, minden évben elképesztően nagy a játékos mozgás, hogy mondjuk egy leszel a sok közül, mert folyamatosan 30-35-ös kerete volt akkoriban.
Hát sőt, ugye te is beszéltél erről a későbbiekben is, hogy volt egy 100 feletti felnőtt labdarúgóval rendelkeztek.
Igen, 103 igazolt játékosuk volt. Most jelenleg nem tudom mennyi van. Megmondom őszintén, annyira nem voltam, ismertem a Genovát, de azért annyira nem volt képbe az ember, hogy most milyen játékos politikát folytatnak a Genovánál. Nyilván utána nézett az ember, de hát olyan játékosokat igazoltak, abban az évben Luca Toni, Kaladze, tehát az ember úgy szívesen megy ilyen játékosok közé, meg ilyen futballisták közé játszani. Úgy voltam vele, hogy tehát meg kiharcolom én a helyemet, nem, nincs ezzel a probléma is. Nagyon jó alapozást volt, és hát ugye a játékosokat engem is nyilván majdnem ingyen szereztek meg, kölcsönadnak valahova játszok, ugye elértékesítenek, de az edző, a Gasperini megtartott, tehát ő nem akart kölcsönadni, mondta, hogy maradjak, ő szeretne játszani. Nem ismert, nem is nagyon vett számításba az elején, ahogy emlékszem ott az alapozás elején, hogy találkoztunk, tehát különösebben foglalkozott velem. Aztán úgy gondolom, hogy megkedvelt, és jól is ment a játék az első fél évben.
És itt végigfutott a hátamon a hideg, Gasperini nevének említésére.
Igen, én nagyon szerettem, tehát ő kifejezetten egy olyan edző volt, aki a saját elképzelését, tehát vitte a pályára, és aki nem tudott azonosulni vele, azt félre rakta. Tehát és hát szerintem ez is volt egy kicsit ott baj abban az évben a Genovánál, hogy az előző évben nagyon jó szezont futottak, és azok a játékosok úgy gondolták, már idősebb játékosok, hogy nekik már pedig helyük van a csapatban. És Gasperininél nem, tehát az játszik, aki teljesít, és ő merte őket úgymond kirakni a csapatból, és ez így problémákat szült a csapaton belül. Hozzáteszem, nekem egyik legjobb edzőm volt valaha a karrierem során Gasperini, tehát egy futballpályán kívül kenyere lehet kenni, de egy nagyon normális ember, de amikor a futballpályán van, hát egy őrült. De imádtam, tehát én nagyon szerettem.
Akkor még Jurics volt a segítője egyébként, amikor te ott voltam?
Így van, Jurics volt a segítője, így van.
Ugye itt a Genoánál egészen másfajta munkát végzett, mint az Atalantánál, pont ebből fakadóan, hogy azért soha nem tudott állandó kerettel dolgozni. Mennyire jelentett számodra mondjuk paradigmaváltást az, hogy egy Gasperini féle edző keze alá kerültél a korábbiakhoz képest, ahol ugye mondtad, hogy voltak olyanok, hogy nagyjából ti határoztatok meg, de Gasperiniről azt lehet hallani, aztán te mindjárt majd megcáfolod, vagy megerősíted, hogy neki nagyon-nagyon határozott elképzelése van minden egyes poszttal, minden egyes játékos feladatkörével kapcsolatban.
Ez abszolút így van, tehát ezt megtapasztalt én is. Tehát ugye az alapozást ezt úgy kellett elképzelni, hogy voltak olyan időszakok, ahol gyakoroltuk a taktikát, de mellette amúgy a másodedző és az előnléti edző gyakorlatilag velük voltunk egy 3-4 héten keresztül, közben, amikor volt idő, gyakoroltuk a taktikai elemeket, és emlékszem, hogy például nekem 4-3-3-at játszottunk, és én balról indultam, nekem az volt úgymond a helyem, és meg volt, hogy védekezésben mi a feladatom, meg volt az, hogy támadásban mi az a három mozgás, mondjuk, amit csinálnom kell. És akkor ezt ugye begyakoroltuk órákon keresztül, gyakoroltuk, hogy akkor ha itt a labda, akkor te hova mész, hova fordulsz. Tehát nagyon hozzá kellett szokni, meg kellett azt érteni, hogy mit akar ő, de utána automatizmussá vált, meg nyilván a meccsen azért van némi fajta szabadság, de ott a játékosok pontosan tudták, hogy ha itt a labda, akkor mi fog következni. Hozzáteszem, ugyanez volt utána a Venturánál, nála 4-4-2-t játszottunk a Bariban, és ugyanez meg volt a védekezés, hogy védekezünk, meg a támadásban pontosan tudtuk, hogy mi miután következik. Nagyon, tehát ez nagyon jó volt a játékosoknak, hiszen tudtuk azt, hogy most akkor mi következik, tudtad, hogy hova kell menni, hova fog érkezni a labda, tehát nyilván azért nem minden támadásba, de azért érezted azt, hogy mikor van egy olyan felépített támadás, amit gyakoroltunk meg, amit tud mindenki.
Nagyon-nagyon sok játékossal játszottál együtt a kettő csapatban, Genoában meg a Báriban is. Hogyha ki kéne emelned közülük egyet, kettőt, akár hármat is, akkor kik azok, akikkel a legszívesebben fociztál akkor együtt?
A legszívesebben? Crisito az, ugye a Genoában jelenleg a bal hátvéd csapatkapitány, már akkor is olasz válogatott volt, de egy végtelenül rendes srác, tehát az elejétől kezdve odajött, beszélgetett, és ne, tehát nem csak a pályán kívül is egy nagyon normális, értelmes srác volt, akit mindenképp ki kell, hogy emeljek. Hát a Bariban ott gondolkoznom kell, ott egy elég zűrös időszak volt, mert amikor én oda kerültem, én játszani szerettem volna minél többet, és amikor oda kerültem, már kieső helyen álltak. És hát az a fél év azért úgy ezzel telt, hogy menekültünk úgymond a kiesés elől, és hát borzasztó stresszes, ugye az anyagi dolgok sem voltak rendben, amint ugye a csapaton belül azért problémákat szült.
De talán bocsánat, azért gondolom az a Bariba igazolás, itt a saját tapasztalataim szerint ez tényleg olyan Genovából, mint hogyha egy másik országba költöztél volna, nem?
Tényleg így van, tehát tényleg így van. Eleve van egy dialektus, az olasz dialektus, nem kell nézni, a szertáros beszélt ezzel az dél-olasz dialektus. Nem értettem belőle semmit, és azt hittem először, hogy szivat. Olyan mérges lettem vele, mondom, mit szórakozol itt vele, mondom. És nem, de neki ők tényleg így beszélnek, és az egyik csapattársam jött oda fordítani, hogy nem. Ugye, ez a
olaszra? Mondja,
olasz fordította olaszra. Tényleg olyan dialektus, nem értettem belőle semmit. Nem hiszem, mert elfelejtettem olaszul, hogy mi van velem.
Ez az, amit mindig mondunk, hogy a Gomorra című sorozatot, ami ugye nápolyi, azt Olaszországban feliratozzák, mert hogy azért nem mindenki érti a nápolyi vagy a kampányai dialektust.
Ez tényleg így van, tehát onnan nálunk a szertáros volt az, aki hát sose fogom elfelejteni. Egyszerűen nem tudtam ezt szót érteni.
Azt hiszem, azért igen, vannak egy szóval, és akkor emlékezetes momentumok is, bocsánat, ugye Olaszországban a pályafutásodról, és ez nagyon érdekes dolog, hogy ugye a gólyaidat, amiket a szériában szereztél, elég jó helyeken. Tehát, hogy és komoly ellenfelekkel szemben ugye Róma Olimpico, Torino szintén azt Olimpiconak hívták, igen, ugye már akkor a téli olimpia után voltunk a régi kommunálét, igen. Ugye még nem az Allianzban játszott akkor a Juventus nem. A hazai meccseit, és ugye a Milánnak a San Siroban. Tehát ugye azért az egy elég jó felsorolás így hirtelenjében.
Igen, nem olyan rossz. Nagyon jó élmények, tehát nagyon jó élmények ezek. Sajnos a Milán ellen ugye nem tudtunk nyerni, sem a Róma ellen, ott ugye kikaptunk, valamint a Juventus ellen sem győztes gólt tudtam szerezni, az lett volna még az igazi, hogyha ezek. De nagyon jó, tehát egy Buffonnak gólt rúgni, vagy a Milán stadionban arra emlékszek, hogy feleségem, apukám, meg unokatestvérem ültek a Milán szurkolók között, oda sikerült jegyet szereznem, és a gól után hát oda mentem hozzájuk ünnepelni. Ők ugráltak, és akkor körülöttük minden szurkolók voltak. És akkor apukám húzgált a feleségemnek a kabátját, hogy figyelj, szerintem inkább ülj le, mert nem itt kéne ennyire örülni majd meccs után. Úgyhogy nem emlékezetesek.
Ebben lehet szerepe annak, hogy mintha mondtál volna valami olyasmit ismer itt az adás elén, hogy azért a nyomástól te nem ijedsz meg a komoly feladatoktól, hogy ezek az események valahogy jobban felpörgettek téged, vagy jobban spanoltak, vagy egyszerűen csak totálisan véletlen, hogy pont ezen a három meccsen sikerült gólokat szereznem.
Úgy gondolom, hogy véletlen is, de azért mégsem ennyire. Tehát én szerettem a nyomást, még én szerettem a nyomást. Amikor volt tétje, én azokat szerettem, amúgy meg nagyon oda kellett figyelnem arra, hogy motiváljam magam, mert hát ezeken a mérkőzéseknek van súlya ezekről. Ezekről beszélnek ugye évekkel később is, úgyhogy abszolút én ezeket a mérkőzéseket szerettem nagyon.
Hogyha egy utólag visszaemlékszel erre az olaszországi időszakra, akkor abszolút a pozitív élmények maradnak meg, vagy itt említettél negatívumokat is, melyikek vannak túlsúlyban?
Abszolút a pozitívumok. Tehát Olaszországról pont évekkel később beszélgettem egy barátommal, és kérdezte, hogy mi lenne, hogyha hívnának vissza Olaszország, visszajönnél le, és akkor mondtam, hogy igen, így szemem elé tenném a kezem, és aláírnám a szerződést. Tehát rögtön rohannék vissza. Nagyon imádtam magát, úgy az egészet, ami körülvette a futballt, az olasz életet. Nem azt, hogy tehát nyilván Észak-Olaszország, Dél-Olaszország más, de Észak-Olaszországban is imádtam lenni, meg az ember, tehát nem stresszeltek úgy, mint esetleg itthon futnak mindenhova, meg úgy körülvette az egész futballt. Tehát ott futballistának lenni érték, ott elismerik az embert, ott tényleg a tenyerükön hordozzák, tehát rengeteg olyan volt, hogy bementünk egy helyre, és akkor Rudolf, itt egy kávé, meghívott egy kávéra. Nem is ezek, de rengeteg olyan jó élmény kötődik ehhez, hogy ott tényleg futballistának érzi magát az ember, még azért itthon valljuk be, nem mindig. Tehát.
Igen, ezt sokszor szoktuk említeni, hogy itt talán főleg ezzel van probléma Magyarországon, a játékos vagy egy focista megítélésével. Ugye sokszor szoktam mondani azt a példát, hogy nálunk nekem van kettő kis gyerekem, és az egyik az 12 éves, hogy annak, aki focista, annak már lassan szégyenkeznie kell amiatt, hogy hát igen, focizom. Míg hogyha mondjuk ez Olaszországban, vagy netán Franciaországban történik, ott meg dagadhat a mellé a büszkeségtől, hogy igen, én futballozom, óriási különbség.
Óriási. Tehát ez saját magam, tehát nyilván tapasztalja az ember, meg ugye szerintem azért mi magyarok elég gírigyek vagyunk, és hát akár itt a fizetések, akár az életstílussal kapcsolatban úgy azért nem szívesen, nem úgy néznek egy futballistára, mint mondjuk talán, mint Olaszországban. Tehát én ezért imádtam ott lenni, mert nem is az, ahogy kezelik az embert, de ugye az ahogy úgy körbeveszi a futballt, az, ahogy mentünk a meccsekre, és fogom elfelejteni, hogy olyan szurkoló tábor volt ott a meccserő, teljesen mindegy volt, hogy kivel játszottunk, de alig tudtunk elmenni a busszal, bevenni a stadionba, mert már annyian álltak ott, annyi szurkoló volt ott, tehát félelmetesek voltak ezek a mérkőzések. A hotelt, amikor megszálltunk valahol, például lezárták, tehát olyan dolgok, amiket úgy azért az ember úgy mélyen elraktároz magában, és sokáig emlékezetes marad.
Viszont ugye ezután egy következett egy újabb magyarországi szakasz a pályafutásodban, és gondolom, hogy azért voltak külföldi ajánlataid, de akkor az is, vagy aztán javíts ki, hogy ha ez nem így történt, de hogy ezek után úgy voltál vele, hogy ha nem ilyen helyről érkezik, vagy nem ilyen szintű bajnokságból, ilyen csapatokból, hogy akkor már nem feltétlenül szeretnéd újra ezt a félig kipakolt, bőröndös életet élni?
Szívesen mentem volna, de azért ezek után nem voltak olyan ajánlataim, amik annyira vonzóak lettek volna. Tehát esetleg olyan csapatok, amik ugye mondjuk nem volt jobb egy Győrnél. Tehát ilyen külföldi csapatban nem éreztem úgy, hogy szükséges elmennem. És jó, hozzáteszem, Győrben nagyon jól éreztük magunkat a feleségemmel. Ő is, meg én is. Nagyon jó csapatunk volt mai nap. Van egy olyan társaságunk, így magyarok, magyar játékosok, akik szoktunk beszélni. Nagy ritkán tud most már összejönni az, hogy találkozzunk, mert ugye megint az, hogy mindenki másik városban él, másik városban focizik, telepedett le, én is Nyíregyházán, tehát György Nyíregyháza, azért nem úgy kell elkezni, hogy átugrok most Győrbe, és akkor megiszunk egy kávét, aztán jövök haza, tehát nehéz most már így összejönni, de azért Győrben is ott voltunk, az Európa Liga selejtezőket játszottunk, másodikok lettünk Ferivel, Horváth Ferivel abban az évben, tehát Győr is egy jó időszak volt, én nagyon szerettem, és ott kicsit hasonlóan éreztem magam, mint Debrecenben. Nagyon jó társaság volt, tényleg Feri nagyon jól felkészített minket, nagyon élveztem a futballt újra, csak hát sajnos jött az a Questor botrány, és akkor minden borult.
Itt már attól a pillanattól kezdve motoszkál bennem a kérdés, amikor mondtad, hogy mi történt veled Nancy-ban, hogy beleláttál abba, hogy hogyan működik egy jó akadémiai rendszer, amit ugye nagyon sokan bírálnak például itt Magyarországon is, hogy ezek a bennlakásos akadémiák, ezek nem feltétlenül jók. Ez Franciaországban most már évtizedek óta egy hagyományosan jól működő dolog. Tudom, hogy nagyon nehéz a kérdés, amit fel fog tenni, de akkor mi a gond itthon? Mi a gond a magyarországi képzéssel? Mert majdnem azt másolná le elvileg ugye ez az itthoni.
Egy nagyon összetett kérdés, és én nem... Nyilván van az embernek véleménye, de nehéz arról bármit is mondani, meg szerintem butaság lenne olyan dologról beszélnem, amit nem tudok pontosan, hogy működik. Tehát én jelenleg nem tudom, hogy működik. Itthon egy akadémia, nem dolgoztam benne, ahhoz sokkal jobban bele kellene látnom ahhoz, hogy az ember véleményt tudjon mondani róla. Én azt tudom mondani, hogy én mai napig is nagyon jó kapcsolatot ápolok például a Nancy-ba az akadémia vezetőjével. Többször voltam nála, igazán nem tudom, hogy ide tartozik, elmeseltem, de ott kedvelt meg, amikor egyszer jöttünk haza, és hát még akkor busszal jártunk haza. Roliból, Franciaországból, már bezárt az akadémia, csak mi maradtunk ott, és ő elvitt minket magához, akinek van egy hasonló idős lánya, mint én vagyok. Egy nap van köztünk születésbe, tehát ő, én 9-én, ő 10-én született, és hát nagyon jól megértettük egymást, és amikor visszamentem, tudtam, hogy karácsonyra mobiltelefont kap a lány, és megpróbáltam kideríteni a telefonszámát egy csapattársamok a mobilján keresztül, és hát nem volt meg a mobilszáma, ezért az edzőmet és az akadémia vezetőt hívtam az otthoni telefonján. Ő vette fel a telefont, akkor leraktam. Megint hívtam a feleségemet fel. Hát igen, 15 éves volt, 14-15 éves voltam, úgyhogy valahogy meg kellett oldani. A felesége vette fel, leraktam, amikor ő vette fel, akkor ugye beleszóltam, és hát elmondtam, hogy mit szeretnék, megadta a telefonszámát, de már mondtam, hogy apukának azért nem mondd el, ki volt, de már hallottam a háttérből, hogy hallottam mindent, Gerg. És én azt hittem, hogy hát mondom, biztos, hogy elvágtam magam az akadémián, és mondom, hát lehet, hogy már holnap hazaküldenek, vagy nem tudom. De onnantól kezdve amúgy nagyon jóba lettünk, és a mai napig szoktunk beszélni. Születésnapomban mindig felhív, felköszönt meg, és én kérdeztem tőle, hogyha esetleg lenne egy ilyen dolog, akár együttműködni felnőtt szinten, Nancy most másodosztály, akár mint akadémia szinten, hogy lenne rá lehetőség, hogy megmutassak, hogy hogy működik. Nyilván óriási költség lenne szerintem azt itthon véghez vinni, amit ők folytatnak, de esetleg olyan dolgokat adoptálni, ami ott jól működik, és a magyar akadémiákra lehet adoptálni, és erre abszolút lehetőséget adott. Én ezt többször említettem már, de úgy különösebben senkit nem érdekelt. Úgyhogy nézd, biztos vagyok benne, hogy sok mindent lehetne csinálni. Én egyelőre most nem dolgozom a futballban, aztán majd később meglátjuk. Úgy gondolom, van benne potenciál, főleg most, amikor úgy érzem, hogy lehetne alkotni a fociban is, lehetne olyan tehetséges játékosokat kinevelni, akik megvannak igazából, és nevelés kérdése az, hogy most milyen szintű futballista lesz belőlük.
Mert azért ugye itt már beszéltünk arról, hogyha már itt ugye a labdarúgás után életedről kezdünk el beszélgetni, hogy ugye nyilván a nyelvtanulásra komoly erőket fordítottál akkor, amikor játszottál, meg egyáltalán a tanulásra, nem csak a futballal kapcsolatban. Ez mennyire jött belülről, mennyire volt családi késztetés, és mennyire élvezed most ennek a hasznát jelen pillanatban?
Azt mondom, hogy volt egy családi késztetés. Én rengetegszer voltam fiatalon eltiltva a futballtól attól, mert nem mentem, voltak olyanok a jegyeim. Úgyhogy, de abszolút érett, mindig is fontosnak tartottam, mert tehát fontos volt. Nancy-ba is csináltam mondjuk az érettségit, mellette párhuzamosan itthon is, mert itthon nem fogadták el a francia érettségit. Ugye nem vizsgáztam magyar történelemből, magyar nyelvtan, magyar irodalom, tehát újra kellett gyakorlatilag érettségiznem, minden fél évet le kellett vizsgáznom, és remélem, hogy minden igaz, akkor most nyáron járok Nyíregyházi Egyetemre, gazdálkodás és menedzsment szakon fogok, ha minden jól megy, végezni, és sikerül befejeznem a szakdolgozatomat is.
Úgyhogy Skype-os államvizsgával majd a végén.
Igen, igen, ez számomra is kérdéses, hogy ez most hogy fogják tudni megoldani, vagy ez most milyen lesz egyáltalán. Úgyhogy ha minden jól megy. Igen, a nyelvekre is nagy hangsúlyt fektettem, meg egyáltalán arra, hogy képezzem magam, mert mindig is fontosnak tartottam ezt a dolgot. Volt lehetőségem még Nancy-ban edzői diplomákat szerezni, tehát a klub odahozta az edzőképzést a csapathoz, összegyűjtötte a környékről a edzőnek, akik edzői diplomát szerettek volna szerezni, és akkor megcsinálták ott. És hát ingyen volt szabad időm, miért ne csináljam meg. Úgyhogy ezeket is megcsináltam ott. Úgyhogy mindig is fontosnak tartottam, most hogyha ezen túl lennék, ezen a vizsgálni itt a nyáron az államvizsgán, amit a szakdolgozaton, akkor kicsit most pihentetném ezt a részét, mert ez nem olyan egyszerű ez, mint aminek az ember úgy, nem is az, hogy gondolja, de azért tudnék mást is csinálni mellette.
A futballista közeg az mennyire inspirált, vagy éppen tartott vissza attól, hogy ezen az úton haladjál, tehát hogy ennyit tanuljál, ennyire a nyelveket komolyan vedd, és a többi.
Mindig voltak olyan csapattársaim, akik hasonló módon gondolkodtak, főleg velük találtam meg a hangot. A futballista közeg szerintem nem erről szól, tehát Nyíregyházán is volt olyan csapattársam, akinek mondjuk nem volt meg az érettségé, és mondtam neki, hogy figyelj, tehát ez egy alap dolog, hogy meglegyen az embernek az érettség, ezt meg kell csinálni, tehát nem lehet. Nem ez a megszokott valóban, és biztos, hogy ez is közrejátszik abban, hogy a futballistákról ilyen kép alakult ki. Szerintem is bőven lenne idejük arra, hogy esetleg képezzék magukat, hogyha most nem is egy egyetemet végeznek el, de nyelveket tanulni, vagy bármi mást, ami érdekli őket. Szerintem simán meg lehetne szerezni egy diplomát mellett. Tehát például a NASZ-ban ez is nagyon jól működött, és emiatt is volt az ilyen magas a szintje az akadémiának, mert egy magániskola volt amúgy, ugye, ami működött az akadémián belül. Volt olyan év, hogy 2-3 voltunk az osztályban, de az igazgató az nem engedte, és addig nyüstölte az embert, amíg nem érettségizett le. Volt, aki szakmunkást végzett, de volt egy munkája mellette. Tehát nagyon jó volt az iskolának, a magániskolának is ez a mutatója, tehát rengetegen leérettségiztünk ott. És nem hagyta addig, tehát borzasztó sokat követelt, de ott mindenki leérettségizett.
Nem érzed egyébként a felelősséget ez ügyben, hogy nyilván ahhoz a rétegéhez tartozol a focistáknak, akik gondolkoznak, képezték magukat, meg is vannak a papírjaik, hogy pont nektek, meg ennek a generációnak kéne jobbá tenni a magyar futballt?
Tehát, hogyha érzi az ember, akkor is azért be vannak határolva a lehetőségei. És én szívesen dolgozok futballban, meg ez is volt az elképzelésem. Majd egyszer lehet, hogy idővel lehetőség is adódik rá. Én szeretnék szakmailag dolgozni, és szakmailag erőre lépni, és akár egy olyan akadémiát kialakítani, ami jól működik, vagy a felnőtt csapatot úgy megszervezni, ahogy egy nyugati európai klub modell alapján, és ne a Chelsea.
De pont ezért kérdezem egyébként, mert szerintem tök jól kihallatszik minden mondatodból, hogy elképzelésed, meg terved az lenne hozzá.
Hát meg tapasztalatod is, meg rendelkezel, beható információkkal is ezzel kapcsolatban.
Igen, abszolút. Egyelőre szerintem nem tudom, nem jött még most el az idő ahhoz, hogy szerintem viszonylag fiatal vagyok, hogy esetleg egy klub tulajdonos mondjuk arra gondoljon, hogy egy fiatalabb generációnak odaadja, és akkor tehát nyilván lehetőség is kell ahhoz, hogy az ember tudjon a futballban dolgozni. Mert őszintén én edzőként nem látom magam, nagyon sok mindent tapasztaltam, még biztos, hogy át tudnék adni, de én edzőként nem látom. Én sportvezető tudom magam elképzelni, egyelőre most nem ebbe az irányba indultam el, aztán majd meglátjuk, hogy később mit hoz a jövő.
Az irányról csak egy pár szót esetleg?
Az irány, jelenleg saját vállalkozásaim is vannak, valamint egy családi vállalkozásunk, ahol elkezdtem én is dolgozni most, home office-ban, jelenleg itthonról tevékenykedek, amit tudok, és ehhez kötődik a szakdolgozatom is, tehát gyakorlatilag abból írom a szakdolgozatomat, amit most a hulladék gazdálkodásról írok amúgy, gumiabroncs hulladék, ugye rengeteg keletkezik, nem csak Magyarországon, hanem a világon, és hogy hát ezekkel mit lehet kezdeni, milyen előrelépési lehetőség lenne a cégen belül is ezzel kapcsolatban, mert ez egy megoldatlan kérdés, nem csak nálunk, hanem több helyen is Magyarországon, több gumiabroncs kereskedő cégnél. Úgyhogy jelenleg ebből írom, és próbálom feltérképezni azokat a lehetőségeket, amik ebben rejlenek. De remélem sikerül, még egyelőre ott tartok, hogy most árajánlatokat kértem, shredderre például, ugye ez, ami összeaprítja a gumit, tehát most ez az irány, ami egyelőre tart.
Hát Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, mi borzasztóan élveztük ezt a beszélgetést, azt hiszem, hogy mondhatom Ádi nevében is, és még elhallgatnánk akár órákon keresztül, de nem akarunk visszaélni itt a türelmeddel, úgyhogy köszönjük, hogy ezeket elmondtad, meg hát jelen pillanatban ebben kívánunk nagyon sok sikert, a szakdolgozatban, meg itt a saját vállalkozásban, meg a gumiaprításban, de nagyon reméljük, hogy hamarosan, és nem is olyan távoli ez a jövő, amikor ismét úgy beszélgethetünk veled, mint egy magyar futballban is részt és szerepet vállaló figurával, úgyhogy ehhez is kívánunk sok sikert.
Meglátjuk, rendben. Én köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethettünk.
Köszönjük, és köszönjük szépen a figyelmet is, meg hogyha meghallgattatok minket, sziasztok!
Köszönöm, sziasztok!
Ez volt a Teljes Terjedelem, Magyarország első futballpodcastja Bamstark Tiborral és Haraszti Ádámmal.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.